A mai összeállításunk véget ért. Búcsúzom szerkesztőtársam Farkas Erzsébet, a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint a technikai munkatárs Birincsik Márton nevében is. Mindannyiuknak további szép napot és tartalmas rádiózást kívánok. Tikovics Ernőt hallották. Most elhangzott műsorunkat szombaton 21 óra 5 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
10 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Nyilvánosságra hozták a kormány.hu oldalon a kegyelmi ügy azon dossziéját, amely az igazságügyi minisztériumban található. Az iratokhoz fűzött tájékoztatásban azt írták, a dokumentumok közzétételének oka, hogy a magyar társadalomnak joga van megismerni, miként születhetett meg az a kegyelmi döntés, amely egy pedofil bűncselekmény eltusolásában közreműködő személy számára biztosított kegyelmet. Az oldalon az igazságügyi minisztérium kegyelmi főosztályának előterjesztése található meg, egy irat arról, hogy a kegyelem gyakorlását Répási Róbert parlamenti államtitkár nem javasolta, valamint Varga Judit igazságügyi miniszter Novák Katalin köztársasági elnöknek írt levele. A miniszterelnök sajtótájékoztatón számolt be a kegyelmi ügy megismerhető részleteiről. Magyar Péter újra felszólította Sólyog Tamás köztársasági elnököt, hogy hozza nyilvánosságra a személyjogok tiszteletben tartása mellett az elnöki hivatalban megtalálható bővebb dossziét. A kormányfő hangsúlyozta, 2 éve az igazságügyi miniszter Varga Judit nem javasolta, hogy K. Endre kegyelmet kapjon. Novák Katalin akkori államfő ennek ellenére így döntött. Hazarendeli Magyarország varsói nagykövetét Orbán Anita, jelentette be a külügyminiszter a Facebook oldalán. Azt írta, a magyar-lengyel kapcsolat új időszak előtt áll, a következő napokban magas szintű delegációval utaznak Lengyelországba, és közös cél, hogy az együttműködést új alapokra helyezzék, tette hozzá. Technikai szintű egyeztetés kezd a magyar és az ukrán kormány a kárpátaljai magyar kisebbség nyelvi, oktatási és kulturális jogainak mielőbbi törvényi garantálása érdekében, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, erről tájékoztatta az Európai Tanács elnökét is. Közben az ukrán külügyminiszter közösségi oldalán jelezte, az ukrán kormány kész együttműködni Magyarország új kormányával valamennyi kérdésben, köztük a nemzeti kisebbségek ügyében is, annak érdekében, hogy helyreállítsák a bizalmat és a jó szomszédi kapcsolatokat. Magyar Péter a tegnapi tájékoztatón beszélt arról, hogy a kárpátaljai magyaroknak ugyanazok a jogok járnak, mint bármely kisebbségnek Európában. Ukrajna uniós csatlakozásának első fejezetének megnyitásához a magyar kormány csak akkor járul hozzá, ha ez megtörténik, jelezte a miniszterelnök. A tájékoztatón elhangzott az is, hogy felülvizsgálja az idei költségvetést az új kormány. A miniszterelnök felkérte Kármán András pénzügyminisztert, hogy készítsen beszámolót a valós helyzetről, valamint arról, hogy a jelenlegi gazdasági és fiskális környezet alapján mely területeken lehet szükség módosításokra a büdzsében. Elhangzott az is, a kormány széleskörű egyeztetést indít önkormányzati ügyekben, de a szolidaritási adó befizetésére nem kapnak haladékot a helyhatóságok, a fizetési kötelezettséget teljesíteni kell. Magyar Péter beszámolt arról is, hogy Budapesten tárgyal az Európai Bizottság munkacsoportja a Magyarországnak járó uniós pénzek ügyében. A kormányfő az ülés után azt mondta, a cél, hogy a jövő heti brüsszeli útján aláírhassa a politikai megállapodást és ősszel megérkezhessen a pénz. Beszélt arról is, az uniós védelmi hitelre benyújtott magyar igényt felülvizsgálja az új kormány. Azonnali hatállyal felfüggesztették a Nemzeti Kulturális Alap igazgatóját, Krucsainé Herter Anikót. A döntést Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter jelentette be. Ennek hátterében az NKH-t érintő, közelmúltban kirobbant támogatási ügy áll. A gyanú szerint szakmai szempontok nélkül jogszerűtlenül osztottak szét mintegy 17 milliárd forintot. A tárca a kifizetéseket már korábban zárolta, a hatóságok pedig hűtlen kezelés és költségvetési csalás gyanújával nyomoznak az ügyben. A héten kezdődik a Magyar Államadós Osztályzatok idei hitelminősítői vizsgálat sorozata. Először a Moody's vizsgálja hazánkat, a cég május 22-ére péntekre tűzte ki a magyar besorolások első idei értékelési időpontját. A Standard & Poor's május 29-én, a Fitch Ratings pedig június 5-én tűzi napirendre Magyarország értékelését. Alacsonyabb kamattal indít új sorozatú lakossági állampapírokat az államadósság kezelő, a papírok futamideje változatlanul 5 év, kamatozása évi 6,5%-ra mérséklődik az eddigi hétről, az új sorozat péntektől vásárolható meg, a jelenlegi fix MAP sorozat csütörtökig érhető el. Az egészségügyi miniszter szerint nincs közvetlen járványügyi fenyegetés Magyarországon a hantavírus miatt, és hazai fertőzöttet sem azonosítottak. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, a vírus többnyire nem terjed emberről emberre, a fertőzés főként rágcsáló eredetű. Kiemelte, Magyarországon ritkák a hasonló esetek, évente maximum 16 ilyen jellegű fertőzést regisztráltak az elmúlt években. Végül az időjárásról. Egyre inkább a napsütésé lesz a főszerep, kevés fátyolfelhővel és némi képződő gomoly felhők mellett. Kisebb eső zápor néhol előfordulhat, esetleg az ég is megdörrelhet. Az északi a szelet élénk lökések kísérhetik. A csúcshőmérséklet 20-21 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Nyárban olvad a málna számban, éget egy könnyű lázban, ha a váll a válhoz ér, és minden percben nyárban a csókot pihen az ágyban, lassan ébresztem hát.
Most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
A jogsegélyben ma is elsőként egy beérkezett hallgatói kérdésre válaszol Szalai Kornél Géza ügyvéd. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Válófélben lévő levélírónk a következőket kérdezi. Egy éve külön él a férjétől. Mikortól igényelheti a tartásdíjat?
Tartásdíjat úgy lehet igényelni, hogy amikor benyújtja a keresetlevelet a váló per iránt, akkor onnantól számítottan visszafelé 6 hónap. Tehát, hogyha végleges az elhatározása a vonatkozásban, hogy el akarnak válni, akkor érdemes minél hamarabb benyújtani a váló keresetet annak érdekében, hogy ez a 6 hónap minél jobban lefedje az eltelt időt. Nyilván itt úgy tűnik, hogy 6 hónap már elesett, vagy elveszett, hogyha 12 hónapja már külön élnek. Bíróságon kell a válópert megindítani, és a válóper során, a bontóper során ez egyik kérdéskör, amiben a bíróság fog rendelkezni, hogy megállapítja a gyermekeknek a szülői felügyeleti jogát többek között, és azt is, hogy mekkora összegű tartásdíjat köteles az a szülő fizetni, akinek nem kerül gondozásába.
Az összegre vonatkozólag törvényi előírás van, a szabályozza?
A törvény, a családjogi törvényünk, ami a polgári törvénykönyv 4. könyve, annak egy keretszabályozást ad, tehát főszabály szerint figyelembe kell venni a tartásdíjat fizetni köteles személynek a jövedelmét, és 15-25% között kell megállapítani gyermekenként, de figyelembe kell venni azt is, hogy mennyi a gyermek szükségessége. És hogyha egy rendkívül magas fizetéssel, rendkívül magas jövedelemmel rendelkezik a tartásdíjra kötelezhető személy, abban az esetben ez a százalékos arány lefelé is eltérhet.
Mi történik abban az esetben, ha valaki új családot alapít, és gyermekek születnek?
Abban az esetben, hogyha valakinek van korábbi házasságába, vagy a korábbi házasságából származó gyermekek után fizetési kötelezettsége, és időközben születnek neki további gyermekei, akkor utána ezt a tartásdíjat rendezni kell, de ugyanúgy rendezni kell akkor is, hogyha több házasságból származik az illető személynek gyermeke, akik után neki fizetési kötelezettsége van, és arányosítani kell a tartásdíj fizetési kötelezettséget.
A gyermek hány éves koráig lehet igényelni a tartásdíjat?
A gyermek tartásdíjat azt a középiskolai tanulmányok befejezéséig, de legfeljebb 20. életév betöltéséig, és ezt követően, hogyha a gyermek egyetemre, főiskolára vagy egyéb olyan szakmát tanul, ami az ő életpálya szempontjából fontos, és ez egy nappali tagozatos, abban az esetben jogosult lehet a gyermek, illetőleg a gyermekkel egyháztartásban élő róla gondoskodó szülő a tovább tanuló gyermek tartására. Ilyen és hasonló kérdésekre kapott választ, hogyha hallgatja műsorunkat. Hogyha pedig önnek van kérdése, tegye föl nekünk, és hogyha tudunk, válaszolunk rá.
A korlátozottan cselekvőképes kiskorúak által megtehető jognyilatkozatokkal folytatjuk adásunkat. Melyek azok a nyilatkozatok, amelyeket a kiskorú törvényes képviselője tehet meg?
A legtöbb jognyilatkozatot a korlátozottan cselekvőképes kiskorú nevében a törvényes képviselője maga is megteheti. Ez alól csak a kiskorú munkával szerzett keresményével való rendelkezés, és azok a jognyilatkozatok képeznek kivételt, amelyeknél a jogszabály a korlátozottan cselekvőképes kiskorú saját nyilatkozatát kívánja meg, például közvégrendelet tétel esetében. A gyakorlatban a kiskorú vagyoni ügyeiben hoz általában önálló döntéseket a vagyonkezelő joggal rendelkező szülő. Fontos korlát azonban, és erről a PTK családjogi könyve is rendelkezik, hogy amennyiben a szülő a gyermek vagyonkezelése során a kötelezettséget, a gyermek érdekeit súlyosan sértő módon nem teljesíti, a gyámhatóság a vagyonkezelői jogát korlátozhatja. A bírói gyakorlat szerint például a korlátozottan cselekvőképes kiskorú eladó nevében szerződést kötő törvényes képviselő által adott téves tájékoztatás miatt a kiskorúval szemben alappal nem érvényesíthető kártérítési igény a kárért a törvényes képviselő saját személyében felel.
A kiskorú törvényes képviselőjének figyelembe kell-e vennie a korlátozottan cselekvőképes kiskorú véleményét?
nagyon lényeges garanciális szabály, hogy a törvényes képviselőnek a kiskorút érintő jognyilatkozatok megtétele során minden esetben figyelembe kell vennie a kiskorú véleményét. Ez a szabály biztosítja, hogy a már megfelelő ítélőképességgel rendelkező, korlátozottan cselekvőképes kiskorú részt vehessen a személyét, vagyonát érintő döntések meghozatalában. Az 1989-es New York-i gyermekjogi egyezmény 12. cikkében előírt kötelezettség a részes államok számára annak biztosítása, hogy az ítélőképessége birtokában lévő gyermek az őt érintő ügyekben szabadon kinyilváníthassa véleményét, amelyet korára és érettségi fokára figyelemmel tekintetbe is kell venni. Ez a garanciális jellegű szabály a PTK családjogi könyve szülői felületre irányadó rendelkezései között a negyedik könyv 148-as szakaszában is megjelenik. A szülőnek tájékoztatniuk kell gyermeküket az őt érintő döntésekről, biztosítaniuk kell, hogy az ítélőképessége birtokában lévő gyermekük a döntések előkészítése során véleményt nyilváníthasson, törvényben meghatározott esetben szüleivel közösen dönthessen. A szülőknek a gyermek véleményét korára, érettségére tekintettel megfelelő súllyal figyelembe kell venniük. Ennek az elvnek akkor is érvényesülnie kell, ha a gyermek törvényes képviseletét gyámlátja, így hasonló tartalmú szabályt találunk a gyámság szabályai között is. Egy konkrét ügyben a legfelsőbb bíróság megállapította, hogy a jogszabály megkerülésével kötött és ezért semmis a 17 éves kiskorú akarata ellenére a szülei által aláírt azon szerződés, amely a kiskorút a nagykorúsága után is a szerződés személyes teljesítésére kötelezi. Ügyben ugyanis a szülők, ők a törvényes képviselők, a gyermek nagykorúságát megelőzően olyan szerződést kötöttek egy sportegyesülettel, ami a gyermeket még nagykorúsága elérését követően is évekig személyes sportolói tevékenység kifejtésére kötelezi, ami tehát a gyermek számára még hosszú ideig személyes jellegű kötelezettségvállalást jelent. A konkrét esetben erre oly módon került sor, hogy ezzel kapcsolatban a szülők a kiskorú véleményét nem kérték ki, és a peradatok értelmében a gyermek a nagykorúságát követően már nem kívánt sporttevékenységet végezni.
Kik a cselekvőképtelen kiskorúak?
A cselekvőképtelen kiskorúak fogalmát a PTK második könyvének rögtön az elején a 13. szakaszban adja meg. Ennek értelmében cselekvőképtelen az a kiskorú, aki a 14. életévét nem töltötte be. A 14. életévét be nem töltött gyermek cselekvőképtelenségének kimondását az életkori sajátosságból eredő belátási képesség megdönthetetlenül vélelmezett éretlensége indokolja. A cselekvőképtelenség a 14. életév betöltéséig tart. A korlátozott cselekvőképesség elérése szempontjából a születés napja a határnapba, illetőleg a határidőbe beszámít. Ezért a 14. életévét betöltött kiskorú a születés napjának 0 órájától korlátozottan cselekvőképessé válik.
Mit kell tudnunk a cselekvőképtelen kiskorúak jognyilatkozatairól?
Szemben a korlátozottan cselekvőképes kiskorúakkal, ők a 14 és 18. életév közötti személyek. A cselekvőképtelen kiskorú a 14. életév alatti főszabály szerint érvényesen jognyilatkozatot nem tehet. Jognyilatkozatai főszabály szerint semmisek. A cselekvőképtelen kiskorú nevében minden esetben törvényes képviselője, szülője, gyámja jár el, tehát ennél az életkornál a korlátozottan cselekvőképes kiskorúakkal ellentétben nincs lehetőség a törvényes képviselő hozzájárulására, a nyilatkozatot minden esetben nekik kell megtennie, mármint a törvényes képviselőnek. A szülői felügyeletet közösen gyakorló szülők a törvényes képviseletet együttesen látják el, akár a gyermekük személyi, akár vagyoni ügyeiről van szó. A szülői felügyelet közösen gyakorló, a szülői felügyeletet közösen gyakorló szülők kölcsönösen vagy külön-külön meghatalmazást adhatnak, azonban egymásnak arra vonatkozóan, hogy a gyermek vagyonát az egyik szülő a másik helyett kezelje. A meghatalmazás akkor érvényes, ha közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalták. Tehát lényegét tekintve azt kell mondani, hogy a 14. életévét be nem töltött személy helyett minden esetben a szülőjének, törvényes képviselőjének vagy gyámjának kell eljárni, és őneki kell ezt a nyilatkozatot megadni. Abban az esetben pedig, hogyha két szülő közösen gyakorolja a szülői felügyeletet, megállapodhatnak a szülők abban, hogy a vagyonjogi kérdésekben a gyermek vagyonjogi ügyeit akár csak az egyik szülő intézi, az egyik szülő viszi. Ezek lehetnek olyan konkrét és gyakorlati példák, hogyha a szülők mondjuk elváltak, külön élnek, de közös szülői felügyeleti jogot gyakorolnak, és a gyermek vagyona az főként az egyik szülőjétől van. És egyébként az egyik szülője a pénzügyi ügyekhez, a közgazdaságtanhoz, vagy a jogi ügyekhez sokkal jobban ért, mint a másik. És úgy ítélik meg kölcsönösen a szülők, hogy jobb, hogyha itt akár, hogyha gyorsan kell egy döntést meghozni, akkor ne kelljen nekik egyeztetni, adott esetben más városban is élnek, vagy egymástól távol, ritkábban beszélgetnek, ne kelljen egyeztetni, hanem az egyik szülő meghozza a megfontolt és a gyermek érdekét leginkább szolgáló döntést. És akkor, hogyha mind a két szülő úgy látja jónak, hogy az egyik szülő viselje, illetőleg kezelje a vagyoni kérdéseit, intézze a vagyoni kérdéseit a gyermeknek, akkor nem szükséges az, hogy mindkét szülő minden esetben együttesen döntsön. És ami a lényeges benne, hogy ezt írásba kell foglalni, ahhoz, hogy jogszerűen az egyik szülő döntessen, mert azt, hogy egyébként a két szülő relációjában, hogy ők mik beszélnek meg, és utána kifelé mit képviselnek, az is egy dolog. De azt, hogy jogszerűen az egyik szülő eljárhasson, és minden ügyét a gyermeknek, minden anyagi természetű ügyét intézhesse, ehhez a másik szülőjének a meghatalmazására van szükség. És a meghatalmazásnak pedig kötött alakisághoz kötött, tehát az, hogy az érvényes legyen, kötött az alakisága, közokiratba kell foglalni, vagy hogyha nem közokiratba, akkor pedig ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba, teljes bizonyító erejű magánokiratba. És ez azért lényeges, mert nem érvényes tehát egy olyan meghatalmazás, amikor csupán két tanú írja alá, mert egyébként a PTK szerint az is teljes bizonyító erejű magánokirat, de jelen esetben ez nem érvényes, nem lesz hatályos, tehát nem fogja kiváltani a hozzáfűzött kívánalmakat, a hozzáfűzött jogi célokat nem fogja elérni. Egyébként ilyen csak úgy zárójelben jegyzem meg, amikor a szülők a házassági vagyonközösségüket valamilyen formában, az együttgazdálkodásokat vagy különgazdálkodásokat, tehát a vagyonközösségüket meg akarják szüntetni, vagy eleve házasság előtt egy házassági vagyonjogi szerzést kötnek, hogy a házasságuk ideje, az életközösség idejére hogyan és miként gyakorolhatják a jogaikat, illetőleg melyik vagyoni elem kié, vagy pedig, hogy teljesen elkülönített rendszerben működik, azaz, hogy mind a két szülő, mind a két házas fél a saját vagyonával önállóan rendelkeznek, és nem hoznak létre közös vagyont, ennél is vagy közjegyző, vagy ügyvéd által ellenjegyzett, teljes bizonyító erővel rendelkező magánokiratba kell foglalni, és ott sem érvényes, ha csupán két tanú van. És ugye, mint tudjuk jól, mert erről már többször beszéltünk, a végrendeletek ezzel szemben pedig egészen másképp viselkednek, mert ott az is érvényes, az az okirat, amikor csak két tanú van rajta, tehát le van gépelve, vagy nyomtatott kézírással írják, vagy pedig nem a végrendelkezőtől származó kézírással keletkezett okiratról van be szó, de két tanú aláírja, meg persze a végrendelkező, az a teljes bizonyító erővel rendelkező magánokirati forma és érvényes végrendeleti forma. Sőt, még az is, hogyha a végrendelkező személy az első betűjétől az utolsóig folyamatos kézírással írja, tehát nem nyomtatott betűvel, hanem saját kézírásával írja le, és úgy aláírja, mert nyilván ledátumozza, stb.
De akkor ez is szükséges tanú aláírás?
Akkor nem szükséges, tehát az is érvényes lehet a végrendeleteknél, de vannak speciális, kevés, szűk körben, vannak olyan speciális jogi helyzetek, és ilyen, mint amiről most is beszélünk, amikor nem elegendő, hogy két tanú írja alá, hanem ott kell közokirat, vagy pedig ügyvéd által szerkesztett és ellenjegyzett okirat. És még egyébként van egy másik lényeges ilyen, az ingatlanokról való rendelkezés. Tehát ami földhivatali bejegyzést fog eredményezni, az csak akkor tud egy okirat földhivatali bejegyzést eredményezni egy szerződéskötés esetében. Azért mondom, hogy szerződéskötés esetében már lehet egy hatósági határozat, ami azt eredményez, és ugye az nem föltétlenül szerződés, tehát egy adásvételi szerződést, hogy nagyon egyszerű példánál maradjunk, azt vagy közjegyzőnek kell írni és közokiratba foglalni, vagy pedig ügyvéd által szerkesztett és ellenjegyzett teljes bizonyító erejű magánokirati formába. Már nem érvényes, ha csak két tanú van, már jó ideje nem érvényes.
Vannak-e mégis olyan jognyilatkozatok, amelyeket a cselekvőképtelen kiskorú is önállóan megtehet?
Szűk ám annál jelentősebb körben ismeri el csak a törvény a cselekvőképtelen kiskorú jognyilatkozatait. Ez egy észszerű szabályozás, amely szerint a forgalom biztonsága érdekében nem lehet semmisnek tekinteni azokat a csekély jelentőségű szerződéseket, például bolti bevásárlás, amelyeket a kiskorú megkötött, és amelyeket már teljesítettek is, ha a szerződés a mindennapi életben tömegesen előforduló kisebb jelentőségű és különösebb megfontolást nem igénylő ügyletről van szó. A négy törvényi feltétel együttes megléte szükséges ahhoz, hogy a cselekvőképtelen személy önálló jognyilatkozata érvényesnek minősüljön. Fontos megjegyezni ugyanakkor, hogy a hasonlóan korlátozottan cselekvőképes kiskorúakhoz, a cselekvőképtelen kiskorúaknál is a törvényes képviselőnek a kiskorút érintő jognyilatkozatok megtétele során figyelembe kell vennie a kiskorú véleményét akkor, ha ítélő képessége birtokában van, vagyis képes arra, hogy a jogügylet lényegét, a következményeit átlássa, véleményt formáljon, és azt kifejezésre juttassa. Itt még annyit szeretnék ehhez hozzátenni, most konkrétan nem erről beszélünk, de itt is, ehhez is kapcsolódik konkrétan az, hogy egyre több esetben a bíróság az 5-6-7-8 éves gyermekeket is egy válóperben meghallgatja, hogy melyik szülőhöz kerüljenek, tehát hogy melyik szülőt ruházza föl a szülői felügyelettel, és ezt akkor teszi meg, hogyha a szülők között nincsen egyesség. És amikor a szülői felügyeleti kérdéskörben a bíróság dönt, ez nagyon keményen mondhatni azt, hogy szinte perdöntő. A lényeg az az, hogy az egészen kiskorú gyermekeket is az utóbbi években már egyre jobban, egyre mérehatóbban megkérdezi a bíróság a vonatkozásban, hogy ő hogyan szeretné az életét.
Melyek azok a törvényes képviselői nyilatkozatok, amelyekhez gyámhatósági jóváhagyás szükséges?
Több olyan esetet is nevesít a törvény, ahol mind a korlátozottan cselekvőképes, mind pedig a cselekvőképtelen kiskorú esetében a törvényes képviselő önálló jognyilatkozata, illetve utólagos jóváhagyása az általa képviselt személy nyilatkozatához sem elégséges ahhoz, hogy a nyilatkozat érvényes legyen. Ezekben az esetekben gyámhivatali jóváhagyásra is szükség van. A kiskorút megillető tartásról történő lemondás esetén. A kiskorút öröklési jogviszony alapján megillető jogra, vagy őt terhelő kötelezettségekre vonatkozó jognyilatkozat és a külön is visszautasítható vagyontárgyak öröklésének visszautasítása esetén. A kiskorú ingatlan tulajdonának átruházása, vagy bármely módon történő megterhelése esetén. A kiskorú gyámhatóságnak átadott vagyonáról való rendelkezés. A kiskorú jogszabályban meghatározott összeget meghaladó mértékű vagyontárgyáról való rendelkezés esetén.
Miért kell gyámhatósági engedély a kiskorút megillető tartásról történő lemondáshoz?
A törvény a gyámhatóság jóváhagyását igényli minden olyan esetben, amikor a jognyilatkozat a korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen kiskorút megillető tartásról történő lemondásra vonatkozik. A tartás rendszerint a kiskorú megélhetését szolgálja, ezért amennyiben arról a törvényes képviselő lekíván mondani, a gyámhatóságnak meg kell vizsgálnia, hogy az a gyermek érdekeivel nem ellentétese. Értelemszerűen nincs szükség a gyámhatóság jóváhagyó nyilatkozatára, ha a kiskorú gyermek tartásáról a szülők közötti bontóper során vagy az erre irányuló külön perben a bíróság döntött. Előfordul azonban, amikor a tartásra kötelezett szülő és a gyermeket tényleg gondozó szülő megállapodnak abban, hogy a kötelezett a tartási kötelezettségének megváltásaként megfelelő vagyontárgyat, pénzösszeget ad a jogosultnak. Például a szülők válását követően a tartásra kötelezett és a lakást elhagyó szülő lemond az ingatlanban megtestesülő tulajdoni hányadáról, ezzel mintegy teljesítettnek tekintve a nagykorúság, illetve a szükséges tanulmányok befejezéséig a tartásdíj fizetés kötelezettséget. Az ilyen megállapodás bírói egyességbe foglalható, de létrejöhet peren kívül is. Ha a felek a megállapodásokat bírói egyességbe foglalják, ilyenkor a bíróság bírálja el, hogy a megállapodás megfelel a gyermek érdekének. Ha a megállapodás peren kívül jön létre, érvényességéhez a gyámhatóság jóváhagyása szükséges. Van olyan eset is, amikor a gyermek tartásáról történő lemondás ellentételezés nélkül történik, mivel a gyermeket gondozó szülő kiemelkedő nagyságú jövedelemmel, vagyonnal rendelkezik, szemben a vagyontalan, vagy esetleg munkanélküli külön élő szülővel. Ilyenkor azonban a gyámhatóságnak nagyon részletes vizsgálatot követően szabad csak döntést hoznia, és a hozzájárulás megadására csak kivételesen indokolt esetben kerülhet sor.
Kedves hallgatóink, Szalai Kornél Géza jogásszal beszélgettünk. Kérdéseiket, észrevételeiket várjuk minden nap a 255 33 76-os telefonszámon, illetve a szalaikg@gmail.com címen. Kérjük, hagyják meg elérhetőségüket, és jogi szakértőnk visszahívja önöket. A technikai munkatárs Urbán Péter nevében is. Köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Találkozás egy régi szerelemmel, nem tudni miért, de mindig megható. Idővel mindent másképp lát az ember, de azt, hogy szívból nem vitatható. Hiába nézem ellenséges szemmel, a változás mi rajta látható. Az ember áll és megszólalni nem mer. Van szerelem, mely nem gyógyítható. Jöjj néhány órás napsütés, még kell, hogy egyszer együtt járjunk. Még vár a nagy beszélgetés, bán kiderül végre, mi volt a hiba, mi nálunk. Jöjj néhány órás másnap sütés, sok régi témát megtalálunk, s a búcsú újra oly nehéz, mint ahányszor idáig váltunk, találkozás egy régi szerelemmel, rossz rendezvú, de megbocsájtható. Egy torz mosolyjal búcsút int az ember, miközben érzik, sírni volna jó. Egy torz mosolya búcsút int az ember, miközben érzi, sírni volna jó.
Promise myself to treat myself and visit a nearby town. Standing at the top, we'll throw myself off in an effort to make it clear to whoever just when it's like when you shiver. And I'm standing in the lurch in the church where people say, yeah, my God, that stuff she stood him up. No point in us remaining. May as well go home as I did on my own, alone again. Naturally, think that only yesterday I was cheerful, bright and gay, looking forward to who wouldn't do the words I was about to say. But as if to knock me down, reality came around, and without so much as a mere touch, got me in a little pieces, leaving me to doubt all about God and His mercy. For if He really does exist, then why? Back over the years, When she passed away, I cried all day alone again.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk a Szent Miséről szóló elmélkedésünket a lélek szavában. Eljutottunk a Szent Áldozásig, erről már beszéltünk, amikor általában és az egyház hivatalos dokumentumait felhasználva próbáltunk az áldozásról, annak módjáról beszélgetni. Mégis úgy gondolom, érdemes megismételni egy-két fontos dolgot a Dobszai tanár úr, illetve a Tarjányi Zoltán professzor úr könyve alapján is. Tarjányi professzor úr az Áldozás és bőjt fejezetében, könyvében arról beszél az első bekezdésben, hogy volt némi szélsőség a Szent Áldozással kapcsolatban, amiről már beszélt a könyvben. Most csak azt említi meg, hogy az 1983-ban megjelent új egyházi törvénykönyv engedélyezi azt, hogy egy nap kétszer is áldozhasson valaki. Ez azonban feltételhez kötött. A egyházi jog előírja, hogy akkor lehet másodszor áldozni, ha a teljes szentmisén részt vesz. Megjegyzem, egy kicsit vitatkozom a professzor úr megjegyzésével, mert ő azt mondja, hogy mind a két szentmisén végig és aktív részvétellel kell jelen lenni. Nem gondolom, hogy ezt mondja az egyházi jog. Ő a második szentmisénél írja elő a teljes és aktív részvételt. Persze, megjegyzem, egyetértek a professzor úrral abban, hogy nagyon jó lenne, ha az első szentáldozás is a teljes szentmisében történne. Talán arra is fölfigyelnek vidéken élő testvéreim, hogy lelki pásztoruk vasárnapról vasárnapra van, amikor nem egy vagy két szentmisét mutat be, hanem többre is rákényszerül, elvileg három szentmisét mondhat, helyettesítéssel még egyet. Nyilvánvaló, az ő áldozása kötelező, a szentmise érvényességét ez föltételezi, hogy a pap két szín alatt megáldozik minden általa végzett szentmisében. Ezek után mindkét könyvünk a két szín alatti áldozásról próbál beszélni, illetve egyáltalán az áldozás történetéről. Legrövidebben a Szentmise magyarázata könyvében Dobszai tanár úr beszél erről. Egyszerűen csak azt mondja, hogy a korai kereszténység idejében az oltári szentséget kisebb közösségekben minden nehézség nélkül ki tudták szolgáltatni két szín alatt. Később azonban az egyház növekedése idején ez egyre nehezebb lett volna, ezért áttértek az egy szín alatti áldoztatásra. Megjegyzi, mindkét szín alatt jelen van a teljes Krisztus, s ráadásul a kettő együtt nem több, mint bármelyik külön-külön. Ezért semmi veszteséget nem jelent a híveknek, ha egy szín alatt áldoznak. És itt a tanár úr megjegyzi, hogy a szentmise érvényességéhez hozzá tartozik, hogy a pap két szín alatt áldozzon, esetleg a segítők is, akik az oltár mellett állnak. A keleti egyházban megmarad a régi hagyományuk, kovászos kenyeret használnak, és azt a szentvérben belehelyezik, ami fölszív annyit a szentvérből, hogy a kenyeret magához víve az hívő valójában két szín alatt áldozik. A tanár úr ennyit ír az áldozásról, annak történetéről. Érdemes egy kicsit talán bővebben megnézni ezt Tarjányi professzor úrnak a könyvéből. Ő azt mondja, hogy szükséges abból kiindulni, hogy Jézus az utolsó vacsorán a kenyeret és a bort testévé és vérévé változtatja, és hát mindkettőben részesítette az apostolokat, vegyétek és egyétek, és odaadta az átváltoztatott kenyeret, a vacsora végén pedig vegyétek és igyátok, és odaadta a kelyhet az apostoloknak, akik mindnyájan ittak belőle. Megjegyzi a professzor úr, hogy természetes, hogy az ősegyház is hasonló féleképpen cselekedett. Utána sokáig követték ezt az apostoli hagyományt, s két szín alatt áldoztatták a híveket. De itt is közbeszólt a reális, aggályossá nőtt veszély. Ez a veszély pedig, milyen hallatlan tiszteletlenség Krisztus vérével szemben, ha a bor véletlenül kiömlik. Ő is kitér a keleti hagyományra, hogy áttértek a bemártással való áldoztatásra. Nyugaton azonban sokáig ragaszkodtak az ivásnak a jelszerűségéhez, mármint Krisztus rendeléséhez, és ahhoz az áldozati jelek, hogy jobban kidomborodjanak a vérvételével, még szívócsövek alkalmazását is szorgalmazták egy időben. A középkornak a lelkülete azonban más lett. A láthatóság volt számukra az elsődleges, márpedig az átváltoztatott ostját föl lehet mutatni. A kehelybe azonban nem lehet belelátni. Következésképpen A kenyér kezdett előtérbe kerülni az ezredforduló környékén, ezer körül. Ráadásul a skolasztikus teológia kicsivel később szisztematikusan kidolgozta, kimutatta, hogy a kenyér színében is a teljes Krisztussal találkozhatunk és egyesülhetünk. Márpedig, ha a teljes Krisztus jelen van a kenyér színe alatt, akkor elegendő egy szín alatt áldozni. Ez a gondolat odáig ment, hangsúlyozza a professzor úr, hogy az 1415-ös konstanci zsinaton kifejezetten megtiltották a két szín alatti áldozást. És akkor ugrunk egy nagyot a II. Vatikáni zsinatra, az 1960-as évekre. Azon gondolkodott a zsinat, hogy az eredeti tradíciót föltámasszák. A zsinat utáni vatikáni rendelkezések kimondták, hogy teológiailag hiteles az egy szín alatti áldozás. A két szín alatt a következő három dolgot teljesebben fejezi ki. Először is Krisztus akaratát, másodszor a Szentmise lakoma jellegét, harmadsorban a mise áldozati jellegét. A Szentmise liturgiáját megújító általános rendelkezések 141. pontja ezt mondja, a jel szempontjából tökéletesebb formája a szentáldozásnak, ha két szín alatt történik, s ezt, ennek bevezetését, gyakoriságát a püspöki konferenciákra bízza, hogy a helyi adottságok figyelemvételével mikorra terjesztik ki a két szín alatti áldozás lehetőségét. Magyarországon a püspöki kar abban az időben, főként a nászmiséken, az utolsó vacsora emlékezetére mondott nagycsütörtöki esti miséken, valamint a fiatal és felnőtt korban első áldozók eukarisztikus összejövetelének keretében alkalmazható. Nyilván nem azt jelenti, hogy csak ezeken az alkalmakkor, de az egyház kifejezetten figyelmezteti a lelkipásztorokat, hogy a túl sok két szín alatti áldoztatás azt a tudatot erősíthetné meg a hívekben, hogy esetleg az egy szín alatti áldoztatással kevesebb Krisztust kapnak, nem teljes értékű a szentáldozás. Kedves rádió hallgatók, a következő alkalommal innen folytatjuk az elmélkedésünket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott műsorunkat 19 óra 50 perctől megismételjük.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István.